És Ézsaiás 9-ből fogok olvasni, és lapozz oda, kérlek, a Bibliádban van lehetőséget, hogyha nincsen, akkor ki lesz vetítve ez az írás rész, Ézsaiás 9-ből az első 7 vers, és ahogy így a dalokban újból meg újból valahol ott voltunk, így a jászol körül meg a megszületendő, vagy a születendő gyermek körül, valóban ez egy olyan rejtély, egy olyan misztérium, rejtély így számunkra és az egész élet számára, meg életünk számára, amit így az egész örökkévalóságunk keresztül fogunk tudni elmélkedni és gondolkodni, és csak tegyük ezt ma is így ennek az írás résznek a segítségével, Ézsaiás 9:1-7. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongattatás van. Először megalázta a Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tengerhez vivő utat, a Jordán túlsó oldalát és a népek határát. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Akik a halál árnyékának földjén laknak, azok fölött fény ragyog föl. Te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, és úgy örvendeznek előtted, mint ahogy az arató körülnek, és úgy vigadoznak, mint amikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta vesszejét, nyomorgatójának botját összetöröd, mint Midján napján. Mert a vitézek harci saruja, és vérrel szennyezett öltözete elég, és a tűz eledele lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik, csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján, és királysága fölött, mert fölemelés megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete teszi ezt. Hát, ahogy felolvastam ezt az írás részt, Ézsaiás ezt Krisztus előtt kb. 700-zal ezen időtáján írta, és láttunk ebben néhány dolgot, és nem szeretném ezt most így kibontani, hanem szeretnék majd egy versre összpontosítani ebben, és azt jobban kibontani számotokra. De néhány dolgot olvasunk előjáróban. Először is hoz egy örömhírt oda, ahol sötétség van, ahol szorongattatás van. És azt mondja, hogy a nép, amely sötétségben jár, és ez az egyik, amit mond, hogy nagy világosságot fog látni. Hogy egy nagy világosság lesz a halál árnyékának földjén járóknál, akik a halál árnyékában járnak, földjén járnak, vagy lelkileg, fizikailag, egy nagy fény fog felragyogni. Aztán egy másik dolog fog történni, hogy nagy öröm is lesz. Nagy örömöt fog szerezni ez a történés, ez az esemény. És örvendezni fognak ettől, és két dologhoz hasonlítja, hogy miként az aratók örvendeznek így aratáskor, aztán amiként vigadoznak, amikor zsákmányt osztanak. Aztán azt is mondja, hogy ez az esemény, ez azt is fogja eredményezni, hogy így a teher, az iga, az elnyomása, a nyomorgatás, a szorongattatásnak vége lesz, és véget fog érni. És aztán a háború és a háborúság is véget fog érni egy nap ezen esemény miatt, hogy a vitézek harci sarója az 5. versben, és a szennyezett, vérrel szennyezett ruha el fog égni. Tehát, hogy vége lesz a nyomorúságnak, vége lesz a fájdalomnak, vége lesz a bánatnak, vége lesz az elnyomásnak, vége lesz az igazságtalanságnak, és vége lesz a háborúnak, az öldöklésnek. És az egésznek a középpontjában a 6. vers van, ahol azt mondja, hogy azért, mert, ez azért fog megtörténni, ez azért történhet meg, mert egy gyermek születik nekünk, hogy fiú adatik nekünk. És itt utal a születendő messiásra, megváltóra, erre a királyra, aki gyerekként jön el, és ahogy így a Szentírásban egyre inkább kibontakozik az eljövendő megváltó, messiás, szabadító királynak a képe, egyre többet tudunk róla. Az Ószövetség befejezésekor már 330 dolgot tudunk, amit Istennek a szelleme előre mutatóan megmutat, hogy amikor el fog jönni ez a szabadító király, hogyan tudjuk beazonosítani őt, hogyan tudjuk felismerni, hogyan mondhatjuk, hogy igen, ő az, mert látjuk. És az egyik legelső az rögtön ott van Mózes első könyvében, amikor az ember hátat fordít Istennek, fellázad Isten ellen, és bűn alá lesz rekesztve, és átok alá lesz rekesztve, akkor azt látjuk rögtön az elején, hogy Isten megígéri, hogy egy asszonynak majd lesz egy utódja, majd lesz egy magva. És hogy az asszonynak a magva el fog jönni, egy asszony, aki fiat fog majd szülni, és a sátánnak a fejére fog, vagy a kígyónak a fejére fog taposni, és ezt az egész bűnt, ezt az egész átkot, az átoknak mindezt a következményét, ezt majd el fogja takarítani innen. És ez kibontakozik, ez várakozás van, és nem csak az írásban van várakozás, hanem van egy várakozás a világunkban is. Van egy várakozás, mindig is volt, hogy el fog majd valaki jönni, majd valahogy ennek vége lesz, ennek a rémálomnak, majd valahogy vége lesz a télnek, és el fog jönni a nyár, majd valahogy vége lesz ennek az egész pusztulásnak, ennek az egész entrópiának, ahogy itt minden a rendezetlenség felé megy, a bűn miatt, az átok miatt, valami nagyon el lett szúrva, hiába valóság alá van vetve, a halál uralkodik, de valahogy majd ennek vége lesz, ennek az egész entrópiának, és el fog jönni a szabadító, aki megszabadít a romlandóságnak a rabságától. És így a karácsony az erről szól, erről az eljövetelről, erről a születésről, erről, hogy eljött a szabadító király Jézus. És van ennek a királynak, aki hát gyerekként jött el, vagy csecsemőként, erőtlenül, van 4 titulusa itt, jó? És szeretnék erről beszélni, hogy ez hogyan kapcsolódik így az életünkhez, ez a 4 titulus ennek a királynak, az Úr Jézusnak. És ez a 4 titulus az, hogy azt mondja, hogy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét, és az első az, hogy csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökkévaló atya, és békességnek a fejedelme. 4 titulusa, hogy a királynak titulusuk van. És sok titulusok van, és Jézusnak rengeteg titulusa van. És az első az, hogy aki eljött, ő csodálatos tanácsadó. Csodálatos, hogy Jézus így a tanácsadó, a bölcsességnek a végső forrása. És annyi kérdésünk van így az életben, nem? Hogy hogyan éljük az életünket, hogy hogyan hozunk döntéseket, hogy mi a jó döntés, mi a rossz döntés, hogy hogyan vezessünk egy kapcsolatot. Én nemrég beszélgettem egy 52 éves férfival, aki így a kapcsolatában komoly a problémája van, de hát ez már így régre visszavezető, újabb és újabb kapcsolatok, És úgy kezd derengeni számára 52 évesen, hogy ő ezt nem tudja. Igazából nincs meg neki a bölcsessége, nem igazán tudja. Valamilyen módon vágyik erre, hogy te most hogyan is kell. És akkor erre van a tanácsadó, nem? A tanácsadó, aki segít, aki így egy sötét helyzetben, egy sötét szituációban, élethelyzetben így utat tud mutatni, világosságot tud mutatni, úgy azt tudja nekünk mutatni, hogy figyelj csak, ez az az út, ez az a biztos döntés, ez az az irány, amerre tudsz menni ebben a sötétben, hogy így mit tegyek az életemben, hova fektessem az életem. És annyi jó tanács és annyi javaslat talál meg bennünket. És tudjátok, mikor Jézus tanított, akkor az embereknek általában az egyik reakciója az az volt, hogy elámultak. Azt mondja többször az írás, hogy elcsodálkoztak az ő tanításán, így ámultak. Azt mondták, hogy ember így soha nem tanított. Azt mondták, hogy olyan tekintéllyel tanított, hatalommal tanított, hogy érzékelték az Jézus tanításán, hogy ő nem csak mond dolgokat, hanem így a szívet találja el. Nem csak, hogy kérdésekre válaszol, hanem Jézus egy olyan tanácsadó, aki azt a kérdésünket válaszolja, amit mi sem tudtuk, hogy kérdés volt, mert a kérdésünk mögötti kérdést válaszolja meg. Hogy így a szívnek a legmélyebb kérdését, a legmélyebb sóhaját, a legmélyebb vágyát, a legmélyebb szomjúhozását válaszolja meg. Ő egy csodálatos tanácsadó. Csodálatos tanácsadó. Mi pedig, ahogy itt élünk a 21. században, igazából egyre inkább elveszettek vagyunk, egyre inkább gyökértelenek vagyunk, egyre inkább ilyen útvesztettek vagyunk. Nem, hogy már így az alap kérdésekben egyáltalán már azok sem biztosak számunkra a válaszok, hanem már olyan kérdéseink is kezdenek jönni, amik lehet, hogy soha nem is voltak. Így van, lehetnek ezek a gendernek a témája, az identitásunknak a témája, hogy kik vagyunk. Minél egyre inkább úgy érezzük, hogy nagyobb hatalom és kontroll jut a kezünkbe, annál inkább az alapvető kérdések, identitás kérdésekben is abszolút bizonytalanok vagyunk. Elveszítjük a teremtettségünkből fakadó identitásunkat és biztonságunkat. És Jézus ebben az egyre nagyobb sötétben, Jézus ebben az egyre nagyobb bizonytalanságban, ebben az egyre nagyobb útvesztettségben, ő csodálatos tanácsadó. Az ő, amit mond, az megáll. Megáll örökre, megáll biztosan. És képes kősziklára helyezni az életünket. Tudjátok, egy olyan korban élünk, Francis Schaeffer úgy hívta ezt a kort, ő a 20. században élt, filozófus volt, és úgy hívta ezt a kort, hogy a kiábrándultságnak a kora. Egyre nagyobb a frusztráció a világunkban, egyre nagyobb a kiábrándultság, és egyre nagyobb a reménytelenség is. És ennek több oka van, de az egyik az, hogy egyre több az információnk az életről, egyre több információ birtokába jut egyetlen egy ember, csak nem tudunk mit kezdeni ezzel a végtelen nagy információval, mert nem segít bennünket előre, mert korábbi korokban gondolhattuk azt, hogyha többet fogunk tudni, ha az emberiség nagyobb ismeretre tesz szert, hogyha fogjuk érteni a természeti törvényeket és a dolgok folyását, akkor megvolt az az illúzió, hogy egy idő múlva meg fogjuk tudni oldani a problémáinkat, és az emberiség is meg fogja tudni oldani a problémáját. Most már óriási információink vannak, és azt látjuk, hogy nem vagyunk közelebb a problémáink megoldásához. Azt is látjuk, hogy az egyéni problémáink nem úgy megoldódnának, hanem egyre több a szorongás, egyre több a szellemi árvaság, egyre nagyobb probléma van az identitásunkkal, egyre inkább már azt sem tudjuk, hogy kik vagyunk, egyre nagyobb a depresszió, ezek növekednek, mert úgy érezzük, hogy egyre nagyobb a bizonytalanságunk, hogy nem sikerült előrébb jutnunk. És ez hozott egy kiábrándultságot. És nagyon sok tanács van ezen az úton, nagyon sok javaslat, nagyon sok narratíva, nagyon sok történet. Nagyon sok ilyen ego történet van. Ez azt jelenti, hogy hogyan tudunk mi kiteljesedni, hogyan tudunk egy teljes életet élni. És ebben jönnek olyan történetek, hogyha egyre több dolgot megszerzel, akkor teljesebb lesz az életed. Vagy ha sikerül befutnod egy bizonyos fajta karriert, vagy munkát, vagy így kiteljesíteni magad, akkor be fog teljesedni az életed. És közben a csodálatos tanácsadó pedig ott van, és minden egyes ponton szól és tanácsol. Erre az ego történetre nagyon egyszerűen azt mondja Máté 16-ban, hogy azt mondja, hogy mert aki meg akarja tartani az ő életét, az elveszíti. És aki elveszíti az ő életét, én értem, az megnyeri. Oké, tehát ennek a csodálatos tanácsadónak, Jézusnak a tanácsa az szembe megy így a világnak a bölcsességével, szembe megy így azzal, ahogy mi gondoljuk az életet, emberek, és azt mondja, hogy figyelj csak, egyre inkább magadra fókuszálsz, egyre inkább énközpontúvá válsz, egyre inkább így a saját szükségeid betöltésére fókuszálsz, egyre inkább széthullik az életed, és egyre inkább az életedet hozott hozzám, és aláveted nekem, és igazított hozzám, és egyre jobban így az életedet az én akaratom aláhozod, egyre inkább kiteljesedik. És mi azt mondanánk, hogy de hát hogy? Hát hogyha én valakihez igazítom az életemet, az rabság, nem? Hát hogyha én az én akaratomat valakinek az akaratához szabom, hát az rabság. Én szabad akarok lenni. Tudjátok, ez a mai ember, a 21. század embere, az a legfőbb célunk, hogy mindennél inkább szabadok legyünk. És Jézus pontosan ebben a tanácsot nekünk. Ha mindennél inkább szabad akarsz lenni, akkor a te kiteljesedésed, a te valódi emberséged, a te gyümölcsözésed, kivirágzásod, a te életed beteljesedése az által történik, hogy elveszíted azt én értem, hogy megismerj engem, hogy megismerd az én akaratomat, hogy az én szolgálatomban élj, és ezáltal másoknak a szolgálatába, és hogy ezt elveszítsd, ezt az életet, és azt fogod találni, hogy kiteljesedsz. És ez egy másik narratív, egy másik történet. A csodálatos tanácsadó, Jézus Krisztus, az igazi és végső bölcsesség. Aztán nem csak, hogy ő csodálatos tanácsadó, hanem azt is mondja, hogy ő erős Isten. Tehát kapcsolódik hozzánk, akiknek szükségünk van útmutatásra, mert el vagyunk veszve, útvesztettek vagyunk, gyökértenek, de kapcsolódik hozzánk, mint ő, aki erős Isten. És tudjátok, ez a kifejezés itt, hogy erős Isten, ez héberül úgy hangzik, hogy él Gibor. Él az azt jelenti, hogy Isten. Gibor az azt jelenti, hogy erős, de nem csupán azt jelenti, hogy erős. Azt jelenti, hogy bajnok. Azt jelenti, hogy hős. Hogy Isten, aki bajnok. Jézus Isten, aki hős. Ez arról beszél, két dologról beszél. Először is Jézus istenségéről beszél, hogy ő Isten, 100%-osan Isten és 100%-osan ember, és hogy ő bajnok, ő hős. Nem tudom, hogy nem gondolom, vagy nem amennyire ismerlek benneket, nem hiszem, hogy ilyen nappal a boxmeccseket néztek, de a boxmeccseken van az, mikor így címmeccsért mérkőznek, akkor aki megnyeri, az kap egy ilyen övet, egy ilyen nagy övet, amit köré is tesznek, vállára teszi kezében, hogy egy ilyen nagy öv, egy ilyen bajnoki öv. Ő a bajnok. ő a bajnok. Lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy pankrációban is van, így ő a bajnok. Ő a bajnok, ő győzött. A Isten azt mondja, hogy bajnok, de ő nem csak bajnok, hanem ő hős is egyben. Nem ugyanaz a kettő. Egy boxmérkőzést, aki megnyer, vagy egy címmérkőzés megnyer, ő lehet bajnok, de ő attól még nem hős, így van? Mert a hős az valaki, aki feláldozza magát. A hős az valaki, aki nem kíméli saját magát. A hős az valaki, aki megment valakit saját maga életének kockáztatása révén, vagy akár saját élete árán. Ő a hős. Így van, aki levágja a sárkánynak a fejét, és megmenekíti a várost, aki szembeszáll a túlerővel, és kimenekíti az ártatlanokat. Most amúgy is egy ilyen kultúrában élünk, egy ilyen hős kultúrában. Mindig is ilyenben éltünk, szeretjük a hősöket. Most a VB döntő van, jó? És lehet, hogy azért is vagyunk kevesebben, és ezt megjegyeztem. De és most ne pillancs rá a telódra, hogy hogy áll a dolog, majd mindjárt ezzel kapcsolatban is mondok valamit. De hogy ott tartottam, hogy a hős az valaki, aki a saját, hogy most hős kultúra van. Így van? Tehát, hogy itt vannak a szuperhősök. És nem tudom, hogy mennyire követitek, de így van, vannak szuperhősök, van pókember, van vasember, van denevérember, Batman, és mindenfajta ilyen hősök, ami azt jelenti, hogy amikor valakit, egy idős nénitnek a táskáját el akarják venni, akkor megjelenik a szuperhős, és kimenekíti őt, és a gonosznak, a gonosz jól el dádázza, és aztán kimenekíti az ártatlant, a gyengét, az elesettet. És azért szeretjük a hősöket, mert valamit megdobbant a szívünkben, megdobbant a szívünkben az, hogy elesetteket, gyengéket, erőtleneket, olyanokat, akik ki vannak szolgáltatva, ki vannak menekítve, segítve vannak. És aztán végső soron akár egy óriási fenyegetésével a saját élete árán kimenekítenek. És ezt tette Jézus. Jézus a végső hős, a legnagyobb hős, a hősöknek a hőse. Ő Isten a hős, Elgibor, az erős a hős Isten, aki eljött, és emberként megszületett Betlehembe, és az első szava, amit kimondott, ami fel van jegyezve 12 éves korában, az, hogy ő azért jött, hogy az atyának az akaratát cselekszi. És az első pillanattól kezdve készült a Golgotai keresztre, mert ő azért jött, hogy az életét kockáztatva, de még inkább az élete árán, az élete révén megszerezze a győzelmet nekünk. Neked, nekem és mindenkinek, aki befogadja őt hitáltal, kegyelemből. És ő azért jött, hogy legyőzze azt az ellenséget, melyet soha le nem győzhetnénk. Legyőzze a bűnt, legyőzze az átkot, legyőzze a károsztatást, legyőzze a hiába valóságot, legyőzze a halált, legyőzze a pokolt, legyőzze azokat az ellenségeket, melyekkel szemben abszolút tehetetlenek vagyunk, amelyek alatt görnyedezünk, sóhajtozunk, és ő fogta és végigment mindvégig áldozatosan. És amikor ott volt a Getsemáné kertben, akkor az arcát a kereszt felé szegezte, mint egy kovakövet, ahogy mondja Ézsaiás a proféciája, hogy ő végigmegy egészen a keresztig, és engedelmes volt az atyának, mint halálig. És ezt nem önmagáért tette. És itt jön vissza a narratíva, nem azért, hogy ő kiteljesedhessen, hanem a kiteljesedés azáltal volt, hogy alárendelte magát az atyának, és adta magát. És ebben van a mi kiteljesedésünk is. És ő erős Isten, hős Isten, és végigment egészen a Golgotai kereszten. És a Golgotai kereszten, ahogy ott volt, feláldozta magát, teljesen adta magát, és hogy a kereszten ott volt, rád és rám gondolt. Ilyen Isten, ez az, amit ő tett, ezért jött. És Tudjátok, a hősök megosztják így a diadalt, a győzelmet. Ezt látjuk Dávid és Góliát történetében, amikor előjön Góliát, és azt mondja, hogy adjatok magatok közül egy férfit, akivel megküzdök, hogy ne kelljen a két hadseregnek harcolnia, és ezreknek és tízezreknek meghalnia, hanem hagyd legyen az, hogy ketten megküzdenek, és amelyik győzedelmeskedik, annak a csapata lesz a győztes. Látod a hőst? Látod a bajnokot? Jézus lett a bajnok, és nem csak ő lett a hős és a bajnok, hanem ő általa mi lettünk a bajnokok. És itt kapcsolódok rá a világbajnokság döntőjére. Nem tudom, hogy miért van ez is benne van valahogy. Ilyenek vagyunk emberek, ilyenek vagyunk. Miért van az, amikor a kedvenc csapatunk győz, és lehet, hogy ezzel nem tudok mindazonos, lehet, hogy fociban nem, de másban lehet. Akkor úgy érezzük, minthogy mi győztünk, nem? Ott van az az érzés, hogy győztünk. Csak győztem. Ezt is szoktuk mondani, nem? Amikor a magyar válogatott játszik, és hogy győztünk. És miközben ott ültél a tévé előtt, így van? Jobb esetben, vagy rosszabb esetben, bocsánat. Ott ült, és úgy érzed, hogy győztél. És ez pszichikailag van, lelkileg történik így, valóságban nem győztél, de nem így Jézusnak az áldozata. Jézusnak az áldozata valóságosan, identitásilag, szellemileg valóságosan az ő győzelme, most a mi győzelmünk. És ő erős Isten, egy hős Isten, aki te érted küzdött, aki téged akart, aki te érted jött. Mikor olvassuk Ézsaiás könyvét, sokszor ilyet olvasunk, hogy Isten feltűrte az ingóját. Isten, mint egy erős bajnok, egy harcos, aki háborúba megy. Igen, mikor a Golgotai keresztre gondolunk, akkor látjuk azt az Istent, aki háborúba megy értünk. Aki azt mondja, hogy inkább meghalok érted, mint élek nélküled, hogy én háborúba mentem, érted? Ő erős Isten. És aztán nem csak, hogy csodálatos tanácsadó, nem csak, hogy erős Isten, hanem a harmadik titulusa, hogy ő örökkévaló atya. Látod, ez a harcos Isten, aki felgyűrte az ingúját, ez a harcos Isten, aki bevállalta azt, hogy emberré lesz, bevállalta azt, hogy az istállóban megszületik, ez a harcos Isten, aki bevállalta a keresztet, ez a harcos Isten most a te apukád. Ezt mondja, hogy ő örökké való atya, ő a te apukád. Emögött, hogy atya szó, és a rossz földi példák miatt, és biztos, hogy az ellenségnek, sátának ez a volt a terve, hogy ezt az atya szót, ezt az atya kifejezést, az atya fogalmat, amennyire csak tudja, eltorzítsa. De ez az atya, ez egy atyai szívet jelent. Egy olyan szív, amely érted dobban. Egy olyan szív, amiben bátorítás van számodra, vigasztalás van, hely van, törődés van. Hogy ő egy olyan Jézus Krisztus, aki nagyobb az univerzumnál, ő örökké való. De nem csak, hogy végtelenül nagyobb az univerzumnál, hanem ő személyes is. Ő atya, ő törődik, ő néven szólít. Ő suttogja a te nevedet. Ha megnyitod a szíved, kinyitod a szíved, hallhatod. Ő suttogja így a nevedet. Ő örökké való atya. És ez a valósága, ez pontosan a legmélyebb szükségünket tölti be, amely az árvaság, hogy a bűn árvává tett, az elveszettség árvává tett bennünket. Figyeljetek, az árvaság sok mindent jelent, és most nem terveztem, hogy olyan sokat beszélek róla, csak egy-egy mondatba. Tudod, amikor állandóan azt találjuk, hogy bizonygatni kell magunkat, akkor azért, mert valahol ott mélyen van egy árvaság. Mikor azt találjuk, hogy állandóan küzdenünk kell, hogy lelkileg a víz felett maradjunk, akkor ott mélyen van bennünk egy árvaság. Amikor magunkra vagyunk hagyva, és mindig így negatív felé fordulnak a gondolataink és az érzésünk, akkor azért, mert van bennünk belül egy árvaság. És tudod, az árvaságot nem lehet így kinevelni, azt ki lesz így űzve szép lassan. Ahogy megértem, hogy ő örökké való atya. Hogy mit jelent ez? Hogy ő végtelenül nagyobb az univerzumnál, de ő az én személyes atyám is. Hogy jól lehet, itt vagyok ezen a földbolygón, és 8 milliárd másik ember van itt, most, ebben az időben. De mégsem vagyok gyökértelen. Mégsem vagyok kell, hogy kozmikus magányba legyek. Mert oda vagyok kötve ő hozzá, az ő szívéhez. És hogy lefekszek este az ágyba, biztos kezekben vagyok. Ahogy járok, kelek, biztos kezekben vagyok. Ahogy bukok, biztos kezekben vagyok. Ő örökké való atya. És aztán végezetül, ő békességnek a fejedelme. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való atya, és ő a békesség fejedelme. Héberül ez a kifejezés, ez a cár, Shalom. A békességnek a hercege, a békességnek a fejedelme. és Jézus ezért mondta azt. A keresztre feszítés előtti éjszakán azt mondta, és talán ez egyik legdrágább ígérete a sok-sok ígéret közül, amit adott, vagy sok drága ígéret közül, mert 2 Péter 1-ben nagyon sok drága ígéretünk van. Az egyik azt mondta, hogy az én békességemet adom nektek. Az én békességemet adom. Ő a békesség fejedelme. És úgy folytatja, hogy de nem úgy, ahogy a világ adja. Gondolkodtál már ezen? Hogy mi a különbség a köz, hogy Jézus azt mondja, hogy én az én békességemet adom neked. De nem úgy, ahogy a világ adja. Mert a világ is ad valamilyen fajta békességet. De hogyan adja a világ a békességet? Mi módon adja a világ a békességet? Tudjátok, a világ úgy adja a békességet, hogy ez, hát először is, hogy ez nagyon ideig való, nagyon ingatag, nagyon bizonytalan. Így pillanatokra tudjuk megkapni azt a békességet, amit a világ ad. És aztán összeomlik. Mert a világ úgy adja, hogy ezt így feltételesen adja. Hogy békességem van addig, amíg olyan az anyagi körülményem, hogy békességem van addig, amíg olyan kapcsolati hálóban vagyok, amíg szeretve vagyok mások által, értékesnek tartanak mások. Hogy békességem van addig, amíg én tudok uralni egy helyzetet, egy szituációt, amíg egy olyan munkám van, olyan helyzeteim vannak, amelyek úgy érzem, hogy tudom uralni. Békességem van egy nagyon rövid ideig. Ez nagyon törékeny. De figyelj, Jézus robosztus, erőteljes, biztos, stabil, állandó békességet hozott nekünk. Efézus 2:15 azt mondja, ő a mi békességünk. Okay? Tehát, hogy ez ő maga az a békesség. Ott van velünk ez a békesség. Ez a mi örökségünk, ez a békesség. Ez a békesség Filippi 4-ben, a 6.-7. versben ez minden értelmet felülhalad. Oké? Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy az én értelmemet, gondolataimat is meghaladja ez a békesség. Sőt, azt mondja, hogy én ezzel a békességgel bátran élhetek. Bármikor. Nem csak akkor, mikor nincsenek aggasztó dolgok, hanem akkor is, amikor vannak. Nem csak akkor, amikor nincsen szorongató körülmény, hanem akkor is, amikor szorongató körülmény van. Filippi 4 azt így fogalmazza meg a 6.-7. versben, azt mondja, semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben hála adással tárjátok fel a ti kéréseiteket az Isten előtt. És az Istennek a békessége. Tehát azt mondja, hogy én ebből részesülhetek. Hogy hozom a gondolataimat, hozom a dolgaimat, hozom a aggasztó dolgokat, a fenyegető dolgokat. Hogy a világ úgy adja a békességet, hogy addig van békességem, amíg látom a megoldást valamire. Mikor viszont egy olyan helyzetben vagyok, amiből nem látom a kiutat, lehet, hogy az alagút végén nem látom a világosságot. Így van, hanem csak sötétséget látom egy területen, vagy két területen, vagy több területen, akkor keresem a békességet, és nem találom a békességet. Jézus azt mondja, nem. Hanem ott van, élj vele, hívd le, mint egy pályázati pénzt. Hívd le, mint a bankból a pénzt, ami ott van. Hívd le, ami ott van a felhőben, csak hívd le. Ott van, hogy hozd a te terhedet és add oda. És az Istennek a békessége, mely minden értelmet felülhalad. Meg fogja őrizni a gondolataitokat és a szíveteket a Krisztus Jézusban. Oké, tehát ugye ez a békesség, és ez az a hely, ahova hív minket az Úr, ez a békesség, ez megőrzi a gondolatunkat. Megőrzi a szívünket, a belső életünkben uralkodik, a belső életünkben ott van robosztusan és biztosan. És persze hasonlóak lehetünk, mint Péter, és sőt, hasonlóak is vagyunk, nagyon-nagyon sokszor. Aki ott van, és vizen jár, és aztán jön a hullám, és a hullámra néz, és elkezd süllyedni, így van? És hopp, ott ment a békesség, mert ugye a hullámra nézünk. De aztán felkiáltott, és Jézus kihúzta. Oké, ő a békességnek a fejedelme. És mi ezt a békességet, mi annyira vágyunk rá, és hogy fejezzem be itt valahol ezzel, hogy mi annyira vágyunk emberek erre a békességre, olyan mélyen keressük ezt, annyira akarjuk ezt megszerezni, annyi mindenben keressük ezt a békességet. Nagyon sokszor, csak egy példa, a pénzt nem a pénzért szeretjük. Általában, így van? Senki nem azokat a papírdarabokat szereti, így van? Jaj, vannak ilyen papír. Hanem a pénzt például azért akarjuk, vagy szeretjük, amit úgy gondolunk, hogy meg tud nekünk adni. És most nem cipőre gondolok, vagy ételre, hanem úgy gondolom, hogy a pénz meg tudja adni azt a megnyugvást. A pénz meg tudja adni majd azt a békességet. A pénz meg tudja adni azt a biztonságot. Vagy a pénz meg tudja adni azt a presztízst, hogy elmegyek egy hogy veszek magamnak bizonyos dolgokat, és elmegyek bizonyos körbe, ahol látják, hogy milyen dolgom van, vagy mivel jöttem, vagy érted, és akkor rám néznek, és most én értékes lettem. Tehát, hogy a pénz, mint egy ilyen dolog, az a szívnek egy mély kiáltására igyekszik egy narratívát adni, ahol értékes kívánok lenni, ahol békességet keresek. És ez az, amit Jézus ad. Ő nem a pénzen keresztül, nem a hatalmon keresztül, nem a sikeren keresztül, ami mindig bizonytalan, mert ma sikeres vagy, De holnap bármi lehet, hanem ez biztos, mert ő a békességnek a fejedelme. Ő a békesség végső forrása. Úgyhogy hogy fejezem be ezzel, hogy mi kell ahhoz, hogy itt van ez a négy dolog. Csodálatos tanácsadó, erős Isten, aki érted jött, örökké és érted küzdött az élete árán, örökké való atya, az atyasága, és békességnek a fejedelme. Mi kell ahhoz, hogy egyre inkább ez a tied legyen? Egyre mélyebben a tied lehessen? Mi az, ami ebben megakadályoz téged? Vagy mi az, ami akadály számodra ebben? Mert tudjátok, az egyik fontos ebben a versben, amit mondott, ez az írás rész, az így kezdődik itt a 6. versben, hogy mert gyermek születik nekünk. Fiú adatik nekünk. Oké? Tehát, hogy figyelj csak, ez nekünk van. Ez a tanács, a csodás tanácsadó, ez neked van. Megvan? Ez a hős, erős Isten, ez neked van. Azért, hogy mikor gyenge vagy, és biztos talajon állhass, ez az örökké való atya neked van, és aztán ez a békesség fejedelme neked van. Úgyhogy dicsérjük őt ezért, és éljünk ezzel, mert ez nekünk van, nekünk van. És hagyj fejezzem be azzal az utolsó verssel, hogy a 7. verssel, mert most annyi arról szólt ez az ige hirdetés, hogy arról beszéltem, hogy ez miként kapcsolódik a mi életünkhöz, a te életed az én életemhez, itt 2022-ben, 23-ben, ezekben az évekbe, évtizedekbe. De tudjátok, ahogy olvastam ezt az írásrészt, azt is láttatok, hogy ez még ennél is nagyobb. Ennél is nagyobb. Ahogy énekeljük valamelyik dalban, hogy Jézus népek reménye. Hogy ez a 7. vers, ahol azt mondja, hogy az ő uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága felett. Mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által mostantól fogva mindörökké. Oké? Mindörökké. Ez az igazi történet. Hogy a názáreti Jézus, aki megszületett 2000 évvel ezelőtt Betlehembe, és meghalt a Golgotai kereszten, és feltámadt a halálból, és most megízlelhetjük ezt a békességet, megtapasztalhatjuk ezt a megváltást, és a megváltásnak a javait, mi megélhetjük ezt az identitást, az atyaságot, és hogy mit jelent az atyához tartozni, tehát mindezeket a dolgokat mi megtapasztalhatjuk, de ez túlmutat még rajtunk is, mert fog jönni az a nap, amikor a názáreti Jézus Krisztus vissza fog jönni teljes dicsőségben, és ez az egész világnak a gyógyulása lesz. Az egész világnak a helyreállása lesz. Az egész világnak a kivirágzása lesz. Az egész világban a nyomorúság, a szorongattatás, a kizsákmányolás, a háborúk, az igazságtalanságok, a sötétség az el fog jönni, és világosság lesz, és az egész világnak a gyógyulása lesz, és most ezt megízleljük, most megkóstoljuk, és ízleljük, még lesz egy nap, ahol az egész világ eképpen lesz újjá teremtve, és ez a világ reménysége, és ez az, amire minden egyes ember valahol a szíve mélyén vágyik. És most pedig gyermek született nekünk, és fiú adatott nekünk. És a vágyunk az, hogy minél többen megismerjék őt, minél többen megízleljék őt, de ezen a karácsonykor ízleljük meg mi őt, és a következő években is, és évtizedekben, mert nekünk adatott ő. Amen. Amen. Dicsérjük őt ezért, adjunk hálát, gyertek, imádkozzunk, és csak köszönjük meg neki mindezt. Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a mindent felölelő tervet, ami átolt szettig felöleli nem csak a mi életünket, hanem az általad teremtett világot is. Köszönjük, hogy te a fiad által reménységet hoztál, és köszönjük, hogy ez az egész olyan törékenyen indult. Betlehemben, egy jászolban, kisgyermekkel, Jézussal. És atyám, hálát adunk most neked karácsonykor. Úr Jézus, köszönjük neked mindazt, akivé lettél számunkra. És köszönöm azt neked, hogy most mi kapcsolatba lehetünk veled, az örök élettel. És köszönöm azt, hogy megélhetjük veled ezt a közösséget. Atyám, azért imádkozom, hogy ahogy itt vagyunk ma, törj át minden gátat, törj át minden falat, minden szomjazó szívet te töltsd be most a te szellemeddel. Árasz szét a te békességedet, a te szeretetedet, a te atyai vigaszodat, bátorításodat. Hogy halljuk, ahogy szelíd hangon suttogod a nevünket. Atyám, imádkozom azért, hogy hagyd lehessen ez az élet, ez a veled való közösség az életünknek a középpontjában. Segíts nekünk ebben. És atyám, azért is imádkozom, hogyha amint vannak itt köztünk most vendégek, hogy megnyithassák a szívüket számodra. És hogyha itt vagy most köztünk, vagy akár az internet előtt, és soha nem nyitottad meg a szívedet Jézus Krisztusnak, akkor tudd, hogy ő érted jött, ő érted halt a bűneidért, ő érted támad fel, és ő kész bejönni az életedbe. De te vagy egyedül az, aki meg tudja nyitni ezt az ajtót, a szívednek az ajtaját ő előtte. Arra hívlak, hogy tedd meg ezt. Nyisd meg előtte a szíved ajtaját. Fejezd ki ezt egy egyszerű hozzáfordulással, egy egyszerű hitbeli imádsággal. Mondd azt neki most. Istenem, köszönöm, hogy szeretsz. Elismerem azt, hogy bűnös vagyok, hogy vétkes vagyok, hogy el vagyok veszve. De most azt hallottam, hogy te elküldted Jézust, aki meghalt a bűneimért, értem jött, értem halt, értem szenvedett, értem győzött. Elfogadom Jézust, megváltomnak. Jöjj be az életembe, bocsáss meg nekem. Szeretnék egy új életet kezdeni. Szeretnék egy valós kapcsolatot te veled. Szeretnék hozzád tartozni. Jézusnak a nevében imádkoztam, és mi is imádkoztunk. Amen.